Sziasztok! Ez itt a Partizán két hetente jelentkező külpolitikai műsora, a Birodalom, Pap Szilárddal és jómagammal Feledi Botonddal. Múlt szombaton Szilárddal egyébként fizikailag is több mint 4 órát ültöttünk a Partizán stúdiójában, mert ekkor készítettük szerkesztő kollégánkkal, Endrei Mátyással együtt a cseh választásokról szóló óriási adásfolyamot. Tehát ha valakit érdekel egy picit a visegrádi országok közül Csehország, akkor el tud mélyülni a legkülönbözőbb szakértésekben, úgyhogy ezt jó szívvel ajánljuk nektek. Tényleg sok izgalmas párhuzam, és nagyon sok ellentétes dolog is kiderült kis magyar valóságunkkal kapcsolatban. A mai adásban pedig egy újabb mélyfúrással készülünk nektek, ezúttal arról szeretnénk beszélgetni Szilárddal, hogy Donald Trump, amerikai elnök, milyen lépésekkel mozdította elő az illiberális demokráciát, egyáltalán lehet erről beszélni, lehet-e arról beszélni, hogy a jogállamiság vagy a fékek és egyensúlyok rendszere veszélyben van jelenleg az USA-ban, és megnézzük, hogy január óta milyen intézkedéseket szoktak ennek kapcsán felhozni, felemlegetni. Majd ezután rátekintünk többek között a ti kérdéseitek segítségével arra, hogy ez Közép-Európában milyen hasonlóságokkal bír, hogyan lehet ezt a trendet itt a nyugati Észak-Atlanti térségben nagyítóval megnézni.
Igen, mert minden adáshoz várjuk a kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu e-mail címre, hiszen az van, hogy a kérdéseiteket beépítjük az adásmenetbe, és gyakorlatilag azt szerint szervezzük, hogy milyen kérdéseket tesztek fel. Kb. Egy héttel az adás publikálása előtt már a közösségi média felületeinken közzé tesszük, hogy milyen téma lesz következőbe, és akkor gyakorlatilag hétfő reggelig rendelkezésetekre áll az idő, hogy ahhoz az adott témához beküldjétek a kérdéseiteket, hogy konkrétan mi is érdekel ezzel kapcsolatban. Tehát, mint mondtam, figyeljetek a Partizán social media felületeit, és akkor a kérdéseiteket el tudjátok küldeni a birodalom@partizan.hu-ra. Ezt az e-mail címet megtaláljátok a leírásban. Ahogy azt is megtaláljátok a leírásban, hogy hogyan tudjátok támogatni a munkánkat. Ha tetszenek a Partizán adásai, úgy gondoljátok, hogy fontos munkát végzünk, így az előttünk álló izgalmas időszakban is készítsünk izgalmas műsorokat, akkor légy támogassátok a munkánkat.
Az első rövid blokkunkban szeretném nektek összefoglalni, hogy mi az a hosszú lista, amit összeraktunk, amelyek megkérdőjelezik, hogy vajon a jogállamiság mennyiben érvényesül az Egyesült Államokban. Egy rövid kitérőt engedjetek meg, ugye a jogállamiság angolul szépen fordítva rule of law talán még jobban kifejezi, hogy joguralom lehet egy demokráciában, tehát nem emberek uralma, hanem a jog uralma történik, ami tehát elvileg egy semlegesebb, függetlenebb a független igazságszolgáltatás által kikényszerített társadalmi rend, szemben azzal, amikor monogarchák, oligarchák és mindenféle egyéb hatalmasságok próbálják meg a hatalmat koncentrálni, és ezzel élni, illetve visszaélni. Tehát ennek az olvasatnak a fényében vegyétek a következő kis gyűjtést. Először megnézzük, hogy egyéni, kisebb egységek, emberek hogyan látták, élhették meg ezt az elmúlt 6 hónapot, és aztán néhány rendszer szintű gyűjtést gyorsan elmondok. Kapcsoljátok be a biztonsági öveket, elég szép lista. Tehát rögtön ott indult a történet, amikor már januárban Donald Trump néhány ügyvédi irodát kipécézett, ugye ezek az irodák egyébként többnyire az ő ellene zajlott korábbi eljárásokat segítették, így akár a különleges ügyész Jack Smith-szel vagy Robert Mueller-rel kapcsolatban kialakultak olyan viták, hogy vajon az ő vizsgálatuk jogszerű volt-e, és ezt most megtorolta elnöki rendelettel, felfüggesztette az ügyvédi irodáknak a biztonsági hozzáférését, adott esetben próbálta korlátozni a teljes közigazgatáshoz való hozzáférésüket, és ez pedig azt eredményezte, hogy az ügyfelek jó része elkezdett innen elmenekülni, hiszen nem akarnak Trump célkeresztjébe kerülni, így még egy Hillary Clintonnal 2016-ban dolgozó ügyvédiroda is felkerült el a listára, illetve mindazok, akiknek a Steele dossziéhoz köze volt, ugye ez az a bizonyos dosszié, aminek a valóságtartalma azért azóta se lett megerősítve, de ebben volt például a moszkvai aranyfüggöny típusú intim akcióról is szó. A személyes bosszuk nem álltak meg itt, James Comey volt FBI főigazgatót effektíve perbe fogták, egyébként az az ügyész, aki nem akart elindítani a pert, mert azt gondolta, hogy túl gyenge lábakon áll, ő már le is mondott, el is tűnt, úgyhogy elindult maga a per. Érdekesség, hogy még Comey-nak a lánya, Maureen Comey is jelezte, hogy egy bíróságon, hogy őt diszkrimináció miatt támadhatták és távolítottak el államügyészi pozíciójából. Majd Trump megfenyegette már az egyébként maga első ciklusában 2017-ben kinevezett Christopher Wright FBI igazgatót is egy jó kis perrel. Ugyanígy korábbi újságcikket író, egykori Homeland Security alkalmazott Miles Taylor állami hűtlenség treason miatt került most már perbe. Ugye a korábbi egészségügyi vezető Anthony Fauci pedig mindenféle korábbi védelmet már nem kap meg, nem jár neki, és a covidos kritikái miatt abszolút a maga mozgalom keresztüzében áll. Ennél jóval kézzelfoghatóbb John Boltonnak, a korábbi Trump nemzetbiztonsági főtanácsadónak az esete, akinél hajnali házkutatást tartottak, ugye milyen ismerős ez most már a magyar közönségnek is, illetve visszavonták neki is a védelmét, holott őt magát egyébként igazolhatóan az irániak meg akarták gyilkolni. Ugyanezt történik Pepitában a korábbi Trump kabinetfőnökkel, az egyik négycsillagos tábornoka Mark Milley-val, aki szintén meg lett fosztva mindenféle egyéb juttatásától, így szövetségi bírókat egyébként egyet az FBI le is tartóztatott, különböző módokon nyomasztanak. Ismert a Jimmy Kimmel ügy, ahol a Charlie Kirk nem kellő meggyászolása miatt kiszorították őt tévéadóból, egyébként Trump minden fake news tévéadót a legszívesebben a Szövetségi Kommunikációs Bizottság, az FCC elé utalna, hogy adott esetben jól becsukják ezeket az adókat. És aztán itt vannak a demokrata politikusok, Adam Schiff, Letizia James és mások, akiket szépen kipécéznek és különböző vádemeléseket sürget ellenük Trump. Ezzel szemben itt van Tom Homan esete, aki a bevándorlási cár, így szokták emlegetni ott a sajtóban. Neki még volt egy ügye, valamikor a előző adminisztráció legvégén, amikor fedett FBI ügynökök $50,000 kínálták meg az emberét némi kis közbeszerzési kedvezmény miatt. Ez az ügy természetesen ejtődött azóta, és nincsen róla szó. Ezt a sort azzal zárnám, hogy a január 6-i kapitólium ostromában részt vett közel 1500 vádlottat, mind amnestiában részesítette Donald Trump, és ezek között ugye természetesen vaskos, szélsőjobboldali, időnként akár belső hazai terrorizmusnak címkézett csoportok tagja is bőven megtalálhatók. Ezek után ugye jönnek a különböző intézményi célkeresztek. Az egyetemekről elég sokat lehet hallani, ugye itt felfüggesztenek támogatásokat, kutatási pénzeket, itt milliárd dollárokról van szó, különböző adómentességi státusokat vissza lehet vonni, illetve kötelezni őket mindenféle más olyan transzparencia intézkedésre, amelyekkel kényelmetlenül érzik magukat, időnként hallgatók vagy munkatársak nevét is ki kellett adniuk. Ennek a legfrissebb változata ez az akadémiai kiválóság kezdeményezés, azt jelenti, hogy 9 egyetem lehetőséget kap a konzervatív kurikulumhoz való alkalmazkodásra, cserébe egyfajta preferenciális anyagi kezelésért. No, hát itt így hívják a közalapítványi struktúrát. Az Antifa mozgalom terroristává nyilvánítása szintén segítheti a Trump ellenfeleit és a Trump ellen tüntetőknek a nyomasztását, ugye ez nyilván további rendőrségi vagy akár belső elhárítási hatásköröket nyithat meg, és egyébként ugye a Republikánus Párt jó párt tagja arra kapacitálja a hazai rendvédelmi szerveket, hogy erőszakos ideológiaként kezeljék a transzneműek ügyét. Emögé beállt a Heritage Alapítvány is. Mindezzel párhuzamosan ugye zajlanak a razziák a bevándorlókkal szemben. Itt a Hyundai gyártelepen dolgozóktól a legkülönbözőbb kaliforniai bevásárlóközpontokig szállnak ki, és viszik el őket. Ezt bizonyos szempontból az államok egyenként is meg tudták támadni, és annyi látszik egyelőre, hogy ez egy folyamatban lévő nagyon sok per közül az egyik, hogy van olyan, ahol felfüggesztette a legfelsőbb bíróság azt, hogy mégsem találja jogszerűtlennek, hogy kifejezetten latinókat céloznak ezzel. Ugye ennek a csomagnak a része az, hogy a születési jogon járó állampolgárságot is felfüggesztette Donald Trump, ennek is a kontrollja zajlik a legfelsőbb bíróságon. Az eredmény az, hogy 1,4 millióval csökkent az Egyesült Államokban élő külföldiek száma, ami évtizedek óta nem fordult elő. A Nemzeti Gárdát is beveti, ez ugye inkább politikai okok mentén, egyben a bevándorlási razziákkal zajlik, Los Angeles, Washington, Chicago már megkapta ezt, Portland felkészül, és további demokrata városok esetében is megtörténtek ezek a fenyegetések. Úgyhogy innentől már ugye több ezer katona, a Nemzeti Gárda ugye a katonaságnak egy teljes értékű része, 2000 fősre duzzadt már a washingtoni kontingens, egyébként jobb hiány néha szemetet szednek. A járványvédelmi hivatal szintén a sajtónak az élvonalába került, vagy a sajtónak a címlapjára került, amikor menesztették a járványvédelmi hivatal már általuk történt januári kinevezett vezetőjét, Susan Monarest, akinek aztán több kollégája is elment. Most ott tartunk, hogy a vakcina ellenes intézkedések miatt már 600 embert rúgtak ki a hivatalból. Végül itt vannak a nagyobb ívű történetek, a bíróság, ugye az legfelsőbb bíróság kiterjesztette az elnöki immunitást, ez annyit jelent, hogy Donald Trump már rengeteg olyan döntésére hivatkozhat, amelyeket az elnöki immunitás sokkal korábban már elkezd védeni, tehát nem olyan könnyű őt megfogni, akkor sem, ha bűncselekményt követne el, amennyiben azt az elnöki működések keretében teszi, vagy az úgy tűnik. A szövetségi bírók egyébként amiatt is nagyon-nagyon új környezetben dolgoznak, hogy egy olyan döntés született, amely szerint egy bíróság már nem függesztheti föl az egész országra történő jogszabály végrehajtást, hanem csak az adott ügyében járhat el, tehát nagyon beszűkítették a mozgásterüket. Végül pedig a Washington Postnak volt egy olyan felmérése, amikor 165 már megszületett bírósági ítéletből 35%-ról kiderítették, hogy ezeket az adminisztráció egyszerűen nem teljesíti, tehát a jogállamiságra fittyet hányva mennek tovább a saját dolgaikkal. Végül egy utolsó nagy falat, és akkor a felsorolásával meg is állok, Donald Trump gyakorlatilag lefejezte a hadsereget. Ez kevésbé került be a sajtóba, mert itt szépen lassan haladtak, de ahogy a vezérkari főnök, úgy a légierő, a parti őrség, a különböző hírszerzési szerveknek a vezetői ide az NSA-jel bezárólag, a tengerészetnek és a legkülönbözőbb katonai vezetőknek kellett távoznia. Egy jó részük egyébként már február óta elkezdett lapátra kerülni, de még augusztusban is voltak kirúgások, illetve akár múlt héten is, tehát az hadsereg a maga módján szintén teljes, mondjuk úgy, hogy maga átvilágítás alá esett, és rengeteg újságíró aztán ezeket külön-külön megírta, de így egyben végigolvasva ezt a listát, ez is egy nagyon-nagyon hosszú, szép népsor, akiket Donald Trumpék tehát eltávolítottak az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek vezető pozícióiból.
Ugye azért beszélünk erről, mert hogy valójában most így egy picit összegyűjtjük azokat a kimondottan Amerikára fókuszáló dolgokat, amik kívül esnek az elmúlt évtizedekben megszokott ilyen liberális, demokratikus, jogállamisági kereteken. És szerintem van ez a közjogi része, és aztán megpróbáljuk megnézni, hogy ez valójában egy tágabb tendencia-e, hogy az, ami itt a régióban történik nálunk, Európában, az mondjuk adott esetben hasonlít ezekre a dolgokra, de ki fogunk tekinteni a végén egy kicsit Latin-Amerikába is például. Na de mindegy, szóval, hogy ez a közjogi részén túl szerintem van egy másik oldal is, ami a gazdaság, és én most erről szeretnék egy röviden beszélni egy kicsit, és akkor aztán rátérhetünk a beszélgetésnek a tényleges kérdéseik részére, de hogy szóval, hogy a gazdaságban is szerintem van egy ilyen paradigmaváltás, és ugye ezt annak idején, amikor mondjuk Magyarországon Orbán Viktor került hatalomra, és kiépült a NER, akkor azóta is folyamatosan sokat hallunk ennek a fajta kormányzásnak a gazdasági lábairól, kezdve a nemzeti burzsóázia építésétől, az ilyen unortodox gazdaságpolitikáig, amit főleg Matolcsi György nevéhez kötöttek annak idején. Megnéztem egy kicsit ezt a Trump esetében, hogy néz ki, és itt a legnagyobb ilyen dolog, ami szerintem kicsit mindennek az eredője, az a gazdaságpolitikai dobozon kívül gondolkodás, az ugye az, hogy a vámoknak a bevezetése, ami nem példaértékű sem a világban, sem az Amerikai Egyesült Államokban, de az viszont van, hogy ilyen magas vám színvonalat, azt az 1930-as évekig kell az Egyesült Államokba visszamenni, hogyha találni akarunk ilyen, mert hogy igazából, főleg a II. Világháború utántól egy ellentétes tendencia volt, tehát a vámszinteknek, a nemzetközi kereskedelemben a vámszinteknek a csökkenése, és ez az, ami ugye a 80-es, 90-es évekre aztán ezt a fajta ilyen szabad kereskedelmes globalizációt hozta el. Na és most ennek a visszafordítását látjuk, tehát hogy itt van egyfajta ilyen a megszokott liberális ortodox gazdaságpolitikához képest egy másfajta irányítás mostanra, szakértői számítások szerint úgy átlagosan valahol a tényleges vám szint az Egyesült Államokban ilyen 17-18% körül lehet, már augusztusig több mint dupla annyi vám bevétele jött az amerikai költségvetésnek, mint a teljes 2024-es adóévben, tehát hogy itt van egy minimum duplázódás, de valójában évvégére ez sokkal nagyobb lesz. Trump nagyon sok okát mondja, hogy miért ragaszkodik a vámokhoz, de hogy az az egyik mondás, hogy itt az amerikai gazdaságot kell átalakítani, és akkor ez egy ilyen erőteljesebb állami beavatkozást igényelne, és ez a második rész, amiben szerintem a szokásos, liberális, főleg ilyen amerikai központú gazdaságpolitikából történik egyfajta elmozdulás. Tehát olyan dolgokat csinál Trump, amire korábban azt mondták, hogy hát igen, ezt a piacok nem fogják benyelni. A vámok is ilyen, de egy csomó más minden ilyen, és ezt a piacok benyelik, és itt az aktívabb állami szerepvállalásra, ami szerintem érdekes példa az, hogy bevásárolja magát gyakorlatilag az amerikai állam stratégiailag fontos ipari vállalatokba azért, hogy valamilyen módon iparpolitikát tudjon érvényesíteni. Tehát ugye itt egyrészt az Intelbe vásárolt 10%-os részesedés, azt szerintem nagyon érdekes. Ugye az Intel az így a techiparnak, ez egy fontos ilyen amerikai cége, de mondjuk amiért az Egyesült Államoknak érdekes, hogy a három nagy nem kínai chipgyártó, tehát amelyik fizikailag is képes chippeket gyártani, nem csak tervezni, stb. Cég közül ez az egyetlen, amelyik az amerikai, ugye, amelyik képes nagyon a technológiai élvonalban lévő chippeket gyártani, az ugye egyrészt a tájvani TSMC, ez a nagy része, de még képes van, létezik kapacitása erre a Samsung, ami ugye dél-koreai, és az Intel, de hogy az Intelnek a gyártási, tehát a gyártási kapacitásai, azok folyamatosan omolnak össze, az Intel amúgy is nagyon rossz gazdasági vagy üzleti állapotban van, és akkor a Trumpék most bevásárolják magukat, ezzel gyakorlatilag tönkét injektálnak a cégbe, remélve, hogy meg tudják menteni annak a gyártási kapacitásait, mert ez nem olyan dolog, amit nulláról valaki csak úgy kiépít, tehát hogy itt olyan bonyolult technológiák, ellátási láncok, know-how, tudás van, amit nem lát csak úgy egy-kettőre is. Elképesztően drága. Na mindegy, szóval ez az egyik része. A másik része, hogy például bevásárolták magukat 15%-kal az MP Materials nevű bánya cégbe, amelyik például az egyetlen amerikai Egyesült Államok területén még működő ritka földfény bányászattal és feldolgozással foglalkozó cég. Ugye itt is, ezt már korábbi birodalmadásokban is sokszor beszéltünk, hogy itt Kínának milyen kvázi monopóliuma van a ritka földfémekbe, és hogy ez milyen problémákat okoz más országok, nem tudom, technológiai, meg gazdasági önrendelkezése szempontjából, és akkor itt szintén van egy ilyen, szintén ezt a piaci folyamatok idézték elő, hogy sokkal olcsóbb ezt Kínában csinálni, és hogy a nyugati ilyen bányászati kapacitások, meg feldolgozó kapacitások leépültek, ugye a franciák voltak még ebben jók, és most ők próbálják szintén visszahozni ezt az egészet. Na, és ugyanezt, tehát hogy ez megint egy stratégiai ágazat, ahova Trump befektetett, a nagy US Steel nevű acélgyártó céget a japán Nippon fel akarta vásárolni, akkor ezt már Bidenék se akarták engedni, végül aztán Trumpék megengedték, de azért cserébe, hogy kapnak egy úgynevezett arany részvényt, tehát hogy nem részesülnek a cég profitjaiból, de a döntés, az üzleti döntéshozataláiba viszont nagy beleszólásuk van. Tehát amikor a részvényesek szavaznak, akkor arról, hogy merre menjenek a dolgok, akkor nagy beleszólást kapnak ezzel az aranyrészvény által, és már például megakadályoztak egy középnyugati, tehát Midwestern ilyen acélgyárnak a bezárását most, amióta megszerezték ezt az acélrészvényt. Ez az egyik része. Én összességében azt gondolom, hogy a nagyobb állami szerepvállalás a gazdaságban az egyszerre képes lehet, vagy abban benne van ez ilyen Schrödinger dolog, benne van a potenciál, hogy demokratizálja a gazdaságpolitikát, tehát hogy az állampolgárok nagyobb beleszólást kapjanak, hogy nézzen ki a gazdaság, és hogy őket szolgálja, vagy potenciálisan pont, hogy nem, pont, hogy ellentétes irányba történő elmozdulást hoz, hogy egy ilyen politikai oligarchiának a kezébe szolgáltatja ki a gazdaságot, és az pont, hogy nem a nagyobb demokratikus beleszólást eredményezi. És hát ennek is megvannak a jelei az Egyesült Államokban, ahogy egyébként Magyarországon is láttuk ezt az oligarha építést, ugye itt most csak egy példát hozok, ezt a Larry Ellison nevű Oracle alapító csávót, aki Trumpnak jó barátja, és most éppen az övé lesz kvázi a TikToknak az amerikai leányvállalata, ugye most születik meg épp a deal, hogy a ByteDance nevű kínai cég eladja a TikTokot Amerikában, tehát az amerikai részt, Európára ez nincs kihatással, meg a világ többi részére, és hogy gyakorlatilag az Ellison és még pár ilyen Trump közeli üzletember venné meg ezt a részt, az algoritmust magát pedig licenszelnék a Bidenstől. De ugye a Larry Ellison fia megvette a Paramount nevű média konglomerátumot, ezzel befolyást szerzett egy csomó média cég fölött, például a CBS fölött, a CBS News-nál már ki is rúgtak mindenkit, aki a szerkesztőség vezetésével, meg a tartalmi dolgokra foglalkozott, és hoznak új embereket oda, tehát hogy itt van egy ilyen média leurálási rész is. A David Ellison most próbálja megvenni a Warner Brothers Discovery-t is, ami a CNN-t, meg HBO Go, meg szóval, hogy egy csomó izét ad ki, tehát, hogy van ez a része is, és közben van a személyes család meggazdagodás is, tehát az, hogy a Trump családnak ez a World Liberty Foundation nevű ilyen kriptó cége, amiben aztán jönnek be a katari meg emirátusi befektetések is, és akkor ilyen kriptoizékkel próbálnak. Szóval, hogy és ezt ugye gyakorlatilag a közigazgatás egyengeti, tehát az amerikai állam egyengeti ennek a kriptocégnek a boldogulását. Szóval, hogy van egy ilyen része is az oligarchizálódásnak, és van még egy dolog, amivel, és akkor itt azt hiszem abba is hagyom, mert már sokat beszéltem, de hogy egy dolog, amivel még számomra nagyon izgalmas ebbe az egész ilyen posztliberális vagy illiberális gazdaságpolitikába, hogy ahogy már mondtam, hogy itt nagyon sok olyan van, amiben kívül gondolkodnak a dobozon, vagy azt mondják, hogy az, ami eddig ortodoxiának számított, amire azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezt nem fogja benyelni a piacok, ilyet nem lehet csinálni, ez hülyeség. Ez a fajta ilyen ortodox neoliberális gazdaságpolitikában gyakorlatilag leváltják ezt a nincs alternatíva gondolkodást, és ez szerintem egyrészt ijesztő, de másrészt felszabadító is, mert ugye az elmúlt évtizedek ezzel teltek el, hogy amúgy volt baloldali kritikája egy csomó mindennek, de hogy ez soha nem tudott érvényesülni, mert hogy közben ez volt a mondás. Na és például egy ilyen dolog a központi banknak, tehát a Fednek most ugye valahogy a Trump megpróbálja átvenni az ellenőrzést a központi bank felett, és gyakorlatilag azzal azt mondják, hogy ez a központi bank függetlenségének a felszámolása és politikai ellenőrzés alá vétele, és hogy ez szintén nem működik. Miközben az nagyon érdekes, hogy ugye a független központi bank, vagy a központi bank függetlenségének évtizedek óta van nagyon erőteljes kritikája. Ugye ez nem természettől adott dolog, hogy egy központi banknak függetlennek kell lennie. Ez a 80-as, 90-es évekre ez az ilyen washingtoni konszenzus nevű dologra alakult ki, amit aztán az IMF-en keresztül, meg a Világbankon keresztül a világ nagyon sok országában kötelezővé, kvázi kötelezővé tettek, és amúgy a rendszerváltás után Kelet-Európában is ugye ez az Európai Unió Maastrichti kritériumokban az Európai Unióhoz való csatlakozásnak is feltétele például a központi bank függetlensége, de hogy ez nagyon régóta például van ennek egy baloldali kritikája, hogy ez valójában egy antidemokratikus dolog, a monetáris politikát kiszervezi egy nem választott technokrata szervezetnek, amelyik azáltal, hogy elsődlegesen az árstabilitás, tehát az infláció megakadályozását tekinti saját szempontjainak, például blokkolja a költekezést a jóléti szociális ellátásokra, és egyébként azáltal, hogy ezáltal mondjuk így a tőkét részesíti előnyben, illetve a hitelezőket, a hitelfelvevőkkel szemben, hiszen ha nincs infláció, akkor akkor a hitelek megőrzik, tehát a hitelezőknek az értéke megmarad, miközben az infláció amúgy jó a hitelfelvevőknek, mert elinflálódik az, amit vissza kell fizessenek. Szóval, hogy az az állítás, hogy a független központi bank az valójában elosztási politikát folytat, anélkül, hogy arra demokratikus kontroll lenne, és hogy nagyon érdekes, hogy amit most Trumpék csinálnak, ennek a kikezdése, és nem állítom, hogy azzal a céllal, hogy igazságosabb elosztási politika folyjon, de vissza akarják venni a politikai kontrollt a monetáris politika között, és ez így nagyon érdekes. Szóval, hogy igen, igazából ez volt így ez a gazdasági rész, és akkor most így kb. Összegyűjtöttük, hogy mi ez ilyen közjogi része, mi az ilyen gazdaságpolitikai illiberalizmus, vagy unortodoxia része, és akkor szerintem térjünk át, mert hogy nem kizárólag Amerikáról akarunk beszélni, hanem valójában azt akarjuk megnézni, hogy ez mennyiben hasonló, vagy mennyiben különböző, vagy hogy itt van-e valami nagyobb globális tendencia, és hogy igazából akarunk fókuszálni sokkal erőteljesebben a magyar összpárhuzamokkal, meg így a kelet-európai párhuzamokkal, és akkor így ennek kapcsán kaptunk nagyon sok izgalmas kérdést egyébként, és akkor szerintem kezdhetjük is egy ilyen nézői kérdéssel, ugye Viktor nevű nézőnk kérdezi, hogy valóban beszélhetünk-e Orbáni modellről az amerikai jobb oldalon, vagy sokkal inkább egy más jellegű politikai modellt követ a republikánus párt, és csak egybeesések vannak. És szerintem ezt kitágíthatjuk valójában nem csak Orbáni modellre, hanem hogy a Ficói modell, a nem tudom én, Babisi modell, Vucsiki modell, vannak-e ilyen dolgok. Szóval, hogy szerintem itt az eszközökről beszéljünk egy kicsit, Botton, szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy az az eszközrendszer, amit felsoroltál te most a közjogi részen, meg én a gazdasági részen, hogy itt mit látsz, hogy ezek hasonlóak, utaznak, az történik, hogy hasonló problémákra hasonló válaszokat adnak, vagy egymástól másolnak, vagy hogy itt hogy tényleg van egy ilyen modell, amit itt követnek.
Nagyon izgalmas, és szerintem erről érdemes gondolkozni, tehát valószínűleg ez fogja meghatározni a következő évtizedünket, hogyha megértjük ezeket a folyamatokat. Nagyon sok versenyző magyarázat van. Nekem két dolog az, ami részben ezekben közös, részben meg úgy érzem, hogy ezeket érdemes kiemelni. Az egyik az a alulról fölfelé történő társadalmi reakció az elbizonytalanodásra, a krízisre. Részben ugye a globalizáció okozta az alsó 50, akár 60%-ban való relatív anyagi helyzet romlásra. Tehát ezek ugye mind-mind a mi Észak-Atlanti térségünkben lévő demokráciákban felvetik azt az igényt, hogy akkor beküldjünk egy jó strongman-t, aki végre helyre teszi a dolgokat, akihez lehet igazodni, és akkor itt ugye az identitásválság, az anyagi válság és a többi dolog szépen összeér, és ez viszont egy önmegerősítő körré kapcsolódik össze, mert ugye beküldünk Donald Trumpokat, meg potenciálisan majd Jordan Bardellákat Párizsba, vagy ugye az AfD-nek ennyi százalékot adunk, akkor ez fokozza a bizonytalanságot a rendszer működő részeiben, és aztán ez még inkább felerősíti a széleket. Tehát van egy ilyen társadalmi folyamat, amit a demokratikus intézményrendszerek ki tudnak termelni. És a másik oldalon ugye erre nyilván, ami rátelepedik, az nekem nagyon-nagyon emlékeztet a Carl Schmitt-i államleírásra. Ugye Carl Schmitt nem véletlen volt a nácik egyik kedvenc jogász ideológusa, tehát ő az, aki részben megzenésítette ezt a barátellenség politikai működés felfogást, illetve a szuverenitást a döntéshozatalban, tehát nagyon sok mindenben visszaköszön még szó szerint is az ő egy-két főműve, és nagyon hasonlít az a fölfogás, amit alkalmaznak. És ugye ő is ugyanezt írta, hogy hát kritikus időkben, krízisben a politika így fog működni, és ez a politika természetéből kihozható. Ugye mindaz, amiről mi beszéltünk most eddig Szilárddal, az pedig szerintem pont arról szól, hogy valamikor az ember rájött, hogy azért az emberi természetben ott van a kísértés, ott van a rossz, és ezt pont jogállami eszközökkel próbálja kordában tartani, a hatalom megosztásával, a hatalmi ágak szétválasztásával. Tehát ezek nem ilyen lárpullár liberális álmok, hanem ezek arról szólnak, hogy az eddigi valami rossz elmúlt pár ezer éves tapasztalat alapján saját magunkat korlátozzuk. És ebben egyébként hagyományosan az Egyesült Államok volt a legerősebb. Tehát ott tényleg megvolt az az emberkép, hogy azért a gonosz brit uralkodóról le kellett válni, és az ember lehet rossz is, és ezért tényleg az első mondata az alkotmánynak már onnantól kezdve úgy dolgoznak, hogy nem mindig lesz jó az ember. Kontinentális Európában nem mindig nézett így ki, tehát itt volt sokkal több idealizmus szerintem ehhez képest. Tehát itt most lehet, hogy messziről indítottam, de akkor hagyok neked ejtőernyező ráereszkedési távolságot, de azért ez abszolút trend. Tehát én itt a Trumpot, Orbán Viktort, amit mondtál, Vucicot Szerbiában, a Fico modellt, csak ugye ezek más-más szerkezetekbe, közögi szerkezetekbe érkeznek meg, és innen adódnak különbségek, meg különböző lehetőségek a kétharmadtól a kisebbségi kormányig.
Ja, meg nagyon jó, hogy itt távolabbra indítottál meg, hogy ezt a válság részt is mondod, mert hogy Viktor azt is kérdezi, hogy egyébként tehát hogy milyen igényekre válaszolnak, vagy hogy milyen okok vannak gyakorlatilag ezek mögött, a tendenciák mögött, és hogy szerintem te kicsit erre is kikacsintottál a válságoknak az emlegetésével, mert hogy szerintem én is valahonnan innen kezdtem volna, és ezt nagyon sokféleképpen elmesélték most így 2008 óta, tehát a gazdasági elosztási igazságtalanságokként, tehát hogy nőnek az egyenlőtlenségek, és hogy ez egyfajta ilyen válságjelenség, hogy a felső 1 vagy igazából 0,1% egyre nagyobb részével rendelkezik a közösen megtermelt javainknak. Van egy ilyen válság, mert elmesélik ezt ilyen a neoliberális globalizáció válságaként, ami valamilyen módon a nyugati munkás és középosztályoknak a relatív pozícióját azt így befagyasztotta, vagy csökkentette globálisan, miközben máshol meg jelentős előrelépés történt így a globális jövedelemeloszlásban. Elmesélik ezt politikai válságként is, tehát hogy a régi pártok a választók nem érzik, hogy a régi pártok képviselnék az ő problémáikat, és akkor máshol keresnek megoldásokat. Szóval, hogy nagyon sok mindenként elmesélik ilyen backlashként is, tehát, hogy nem tudom, a 60-as évek óta mindenhol van egy, és a Kelet-Európában az ugye a 90-es évektől egyfajta ilyen liberalizáció, egyfajta ilyen jogelismerés, ahol különböző olyan társadalmi csoportokat, kik addig ki voltak zárva a politikai folyamatokból, azok is jogokat, elismerést kapnak, és akkor ezzel szemben van egy ilyen konzervatív társadalmi visszacsapás, ezt így is elmeséli, szóval nagyon sokféleképpen el lehet mesélni ezt a történetet, részben ezek a mesék kompatibilisek, részben nem kompatibilisek, szóval hogy minden politikai, hogy itt már van egy ilyen politikai felhasználás is, hogy én milyen megoldásokat akarok, ahhoz képest akkor úgy mesélem el a sztorit, ahogy, szóval, hogy van ez a része is. De hogy amit még hozzá akartam tenni, szerintem ami érdekes, hogy igen, van itt egy olyan rész, hogy ezek a különböző ilyen radikális jobboldali, vagy ilyen posztliberális, vagy illiberális szereplők azt mondják, hogy ők így megoldásokat hoznak a válságokra, és talán lehet, hogy ideig, óráig úgy is tűnik, viszont szerintem összességében a fő céljuk az mégiscsak az, hogy így valahogy ki saját hatalmukat kibővítsék, és hogy az nagyon jól látszik, hogy egy idő után lehet, hogy mivel, hogy igen, hogy a választók úgy érzik, és szerintem nem jogtalan az érzésük, hogy a megszokott berendezkedés nem feltétlenül alkalmas minden helyzetben arra, hogy választ adjon a problémáikra, és ugye ez a például Amerikában ez az ilyen demokrata, amiről Zsolt beszélt annak idején még az előző évadban, ez az abundance diskurzus is ez, hogy miért van az, hogy Kínában, nem tudom én, felépítenek egy gyors vasutat Peking és Shanghai között, kb. Ugyanakkor a távolság, mint Los Angeles és San Francisco között, és Kínában ezt fel tudják építeni 2-3 év alatt, miközben 10 éve nem történik előrelépés ugyanezen a vonalon, vagy ugyanekkor a távon az Egyesült Államokban. És egy csomó ilyen probléma van, hogy azt látjuk, hogy az, ahogy csináljuk a dolgokat, nem érzik az állampolgárok, hogy megoldásokat tudna hozni, és akkor ezt próbálják felülírni, tehát, hogy ezt a Trumpék is, Orbánék isnek az volt a mondása, hogy ez a régi technokrata kormányzási mód, ahol betartjuk a hatalmi ágak megosztását, ahol különböző autonóm, bürokratikus logikák érvényesülnek, NGO-k valamilyen módon ráhatásuk van a politikai döntéshozatalra, mindenki átgondolja, átrágja, megnézi különböző oldalakról, és akkor úgy születik döntés, hogy ez nem alkalmas, és akkor ilyen intenzíve átpolitizált diskurzus, vagy átpolitizált kormányzásra van szükség. Ez volt az Orbánéknak is, ez a Trumpéknak is gyakorlatilag. Ez lenne a, nem tudom, lehet, hogy nem Jordan Bardella, azt nem tudom, de az biztos annak látom, hogy a Nigel Farage-ból valószínűleg brit miniszterelnök lesz egy-két éven belül, vagy hát ahogy most állnak a dolgok, nem látom, hogy nem. Szóval, hogy ez az állításuk, csak hogy közben az történik, hogy ez a, amivel nekem összességében nem lenne bajom, hogy politikaibb a kormányzás, csak akkor arra a politikaibb kormányzásra legyen valódi társadalmi kontroll afölött, és ez a rész, ahol ezt viszont aktívan tesznek az ellen, hogy ne legyen. Mert hogy nem csak a technokráciákat, bürokráciákat, jogállami fékeket érzik a saját mozgásterük korlátjának, hanem a társadalmi kontrollt is, és akkor itt jön be ez a fajta ilyen karizmatikus, social médián keresztül kormányzó fél autokrata.
Ami azért a világtörténelemben, tehát hogyha már a rádió feltalálása ki tudta váltani, vagy egybeesett pont a nácizmus, kommunizmus totalitárius térnyerésével, akkor most egy picit gondolkozzunk el a szociális és közösségi média hatásán. Egy lábjegyzetet, Szilárdó, hogy itt beszéltél a liberális-illiberális jelzőkről. Nem tudom, mi a véleményed arról, de nekem mindig az érzésem, hogy igazából itt fogalmilag két külön kategóriát teszünk egymás mellé azonos szótővel. De tehát az van, hogy az illiberális az egy ideológia, tehát az egy ideológiai történet, ami igen az állam átpolitizáltságáért, vagy ha úgy tetszik, a Carl Schmitti államért harcol. Ezzel szemben a liberális demokrácia az egy állami működési mód, tehát az nem feltételezi azt, hogy te a politikai, filozófiai értelemben liberális vagy. Tehát itt van egy ilyen kis keveredés, hogy ilyen szempontból a liberális demokrácia az egy a jogállamisághoz közelebb eső történet az én szememben, mint hogy egy ilyen strikt ideológiai vonalat írjon le, aminek nem ellentétpárja az illiberális. Tehát egy illiberális vonal működhet egy liberális demokrácián belül, hogyha nem számolja fel a saját korlátait, de a korlátok felszámolása az mindig egy teljesen másik történet. Tehát az mindig az hatalom és a hatalom megszerzésére irányul. És ebben viszont van egy olyan útjelző, vagy egy olyan lakmusteszt, amit azért, ha így körbenézünk, akkor ezek itt mind sorban elbuknak, tehát egyértelműsítik az esetet. Ez pedig a pártdemokrácia. Tehát amikor a pártokon belül megszűnik a demokrácia, akkor nyilvánvalóan nem fog kitermelni demokratikus erőket se. Tehát ez Trumpéknál ugye egy nagyon-nagyon sikeres átvétele történt meg a republikánus pártnak, ugye egy ideig voltak rokonok is a pártvezetésben, Lara Trumpék, de egyszerűen fel tudták számolni azt az évtizedes hagyományt, hogy maga a republikánus kongresszus jól működjön. Ugye Babisnál ugyanezt láttuk a hétvégén, amit megbeszéltünk a vendégekkel, hogy a babisi párt az egy egyszemélyi párt, persze vannak kongresszusok, meg ez, meg az, de a végén mindenről ő dönt. Hát most bemutathatnánk a Fidesznek a demokratikus struktúráját is. És hát nyilván a szerb kormánypárt az nem viccel a falugyűlésekkel. Tehát, hogy amikor ez így végigmegy, akkor az egy nagyon más történet, és ebben más a lehetősége. Tehát ilyen szempontból meg kéne nézni az AfD-t, hogy néz ki. De most az a...
Igen, de azért ismerjük a, nem tudom, Geert Wilders pártjában is egy tag van, ismerjük a, igazából Nigel Farage sem, tehát a reformpárti sem úgy működik, mint a konzervatívok, meg a munkáspárt, olyan típusú belső párt demokratikus élettel, vagy amikor volt, nem tudom, ami most, ma most már nem sláger, de azért az öt csillag az egy nagyon érdekes kísérlet volt, másképp, de az is egy ilyen nem a régi pártmódon. Igen, bocs, csak ez ilyen.
Igen, tehát hogy innentől kezdve ez egy érdekes történet, hogy várhatunk-e demokratikus, és most abban az értelemben, hogy az önkorlátozást elfogadó politikát. És ugye itt van a gond szerintem, hogy nem. Tehát ez nem fog igazán menni. És erre talán a harmadik kérdésünk az egyébként rezonált is, mert ugye itt azt kérdi a kérdező, hogy hosszú távon az illiberális trend fenntartható-e az USA-ban. Tehát, hogy egy demokráciára szocializált közösség el tudja elfogadni azt, amikor központosítanak, beküldik a Nemzeti Gárdát, és mi egyéb történik. És szerintem itt hiába gondolnánk azt, hogy egy 200 éve demokráciaként működő országban ez nehezebb történet, talán pont a közösségi média hatása miatt az az érzésem, hogy ez gyorsabban átállítható. Tehát nem triviális az a válasz, hogy az USA az radikálisan reziliensebb lenne. Nekem most ez a munkahipotézisem.
Részben egyetértek, részben nem. Illiberális, liberális demokrácia, egymás mellé rakás, ez ilyen értelemben valóban feltörekvő ideológiát hasonlítunk össze egy meglett rendszerrel, vagy egy felépült rendszerbe, amin belül viszont létezhetnek nagyon különböző, létezhetnek liberálisok, létezhetnek konzervatívok, létezhetnek baloldaliak, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben abszolút igazad van. Azzal együtt azt is gondolom, hogy valamikor, mielőtt ez a rendszer kiépült volna, a liberalizmus, tehát a liberális demokrácia fogalma is egy ideológia volt, egy párt volt, tehát hogy amikor a modernitás hajnalán a 18-19. Században a Montesquieu-i fékek és ellensúlyok gondolata, az Adam Smith-i piaci szabadságon alapuló gazdaságpolitizálás, ez a fajta hatalommegosztáson alapuló liberális gondolat, ez egy versengő ideológia volt, ami versengett másfajta elképzelésekkel az abszolút isteni jogon alapuló abszolút monarchiák gondolatával, a nem tudom én milyen különböző autokratikus, konzervatív gondolatokkal, a bonapartizmussal, és itt tovább, szóval, hogy itt nagyon sok, hogy ilyen értelemben, csak aztán ez lett a győztes, és ez politikai küzdelmeknek az eredménye, hogy ez a fajta liberális demokrácia lett a győztes, és akkor aztán azon belül kitermelődnek megint sok árnyalatok, és akkor az megszűnik ideológiának lenni, ugye egy hegemon rendszer attól hegemon, hogy az nem ideológia, hanem magától értetődő természet, és az olyan, mint a halnak a víz, benne élünk, gyakorlatilag az egy paraméterrendszer, amiben élünk, és akkor erre jön rá, és akkor a kérdés is kicsit ilyen szempontból érdekes, hogy ez a fajta illiberális ideológia ezt tudhat-e valamilyen módon hegemónná válni, tudhat-e levegővé válni körülöttünk, a vízzé válni körülöttünk, és ez szerintem nem eldöntött, és ez egy küzdelem, tehát hogy ez egy politikai küzdelem, és hogy azoknak, akik nem ezt akarják, alternatívákat kell megfogalmazniuk és harcolniuk, hogy inkább az valósuljon meg, szóval, hogy ez szerintem most nem egy eldöntött pillanat, azzal együtt, hogy igen, valójában egy kicsit nyerésre állnak, de azért ez a világ, a történelem azért nem ilyen egy pillanat alatt eldőlő dolog.
Ilyen szempontból hasonlít a tudományos forradalmak szerkezetére, hogy ugye van az uralkodó paradigma, és aztán jön az anomália. És ugye az anomáliát azt most jól látjuk, tehát itt vannak dolgok, amikre a politikai rendszer ezért vagy azért nem tud válaszolni. És ugye az a kérdés, hogy a magukat illiberálisként definiáló aktorok végeredményben ebben a rendszerben szeretnének dominánsak lenni, vagy pedig tényleg teljesen új rendszert akarnak. És ebben szerintem nagyon vékony a határ, mert nyilván sok helyen nagyon látszatkedvér is fenntartják ezeket a dolgokat. Ugye vannak alkotmányos monarchiák, ahol a mai napig van király, de mégis demokráciák. Tehát, hogy ebben az átmenet azért valószínűleg jóval finomabb, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy Donald Trump majd nem megy el a Fehér Házból. Tehát ez nem biztos, hogy így fog kinézni, de nem biztos, hogy a liberális demokrácia sokkal boldogabb lesz attól, hogyha J.D. Vance lesz a következő elnök. Tehát, hogy ilyen szempontból ez szerintem egy nagyon izgalmas átmenet, és nem biztos, hogy az a intellektuális vágy, vagy tiszta elhatárolásokat tehessünk, olyan egyértelműen meghúzható lesz, és pont ettől is hasonlít sok vészkorszakra, hogy utólag visszanézve mindig okosak vagyunk, de amikor benne élünk, akkor mégsem annyira egyértelműek ezek a történetek.
Igen, ezért szerintem a Christopher Clarke-nak, a történésznek az első világháború kialakulásáról szól, vagy létrejöttéről, az első világháborúhoz vezető útra a könyve, az Alvajárók, a Sleepwalkers, mert hogy így, igen, utólag látjuk, hogy minden, amit csináltak, az első világháborúhoz vezetett, de nyilván ezt közben benne nem látták az emberek. De közben eszembe jutott, hogy igen, ugye az volt a kérdés, hogy Amerikában, ahol 200 éve a demokráciához vannak szokva, hogy én azt azért mondanám, hogy a demokrácia és a liberalizmusnak ez a fajta összekapcsolása, ez Amerikában sem magától értetődő. Tehát, hogy mondjuk így az 1820-as évektől progresszíven táguló szavazójog, tehát ugye mondjuk az Andrew Jackson győzelméhez is valamilyen módon, tehát az Andrew Jackson mozgalma az gyakorlatilag egy ilyen cenzus bővítő, tehát hogy bővítse a szavazati jogot a fehér, de tulajdonnal nem rendelkező munkás vagy szegényekre is gyakorlatilag, és valójában az egy ilyen populista forradalom volt az Egyesült Államokban, de ez a Jacksoni demokrácia például, ez egyáltalán nem volt liberális abban az értelemben, hogy a társadalom nagyon sok részét, és ez igaz volt aztán a polgárháború után is, kirekesztette egyáltalán a politikai folyamatokból, tehát az amerikai feketék egészen az 1960-as évekig nagy részt, nem főleg délen, de az ország jelentős részeiben nem egyenlő állampolgárként vehettek részt a politikai folyamatokban. Én ezt nem nevezem egy liberális demokráciának. Valamilyen módon voltak szavazások, a választóknak befolyásuk volt arra, a választók egy részének befolyásuk volt arra, hogy kiket választanak meg, sokszor a bírókat is megválaszthatták, tehát hogy van egy ilyen demokratikus komponense, van egy köztársasági ilyen hatalmi ágak versenyeztetése és megosztása komponense is, de liberális demokráciának, jogállamnak olyan értelemben, hogy a jog mindenkire egyformán érvényes, nem mondanám, tehát hogy azért ezt érdemes szerintem látni, hogy ez egy a liberalizmus és a demokráciának az összekapcsolása, ez is egy ilyen történelmi időszaknak a jellegzetessége, nem magától értetődő még az amerikai Egyesült Államok történetébe se, hogy ne beszéljünk.
Sőt, Európában sem, tehát ugye mindig a kedvenc példám, hogy a svájci demokratikus hagyományok tiszteletében csak 1971-ben kapták meg a nők a szavazati jogot. Tehát ezt szerintem már néhány hallgatónk élt is ekkor, úgyhogy azért ezt, ahogy mondod és lefested, tényleg egy ilyen folyamatos fejlődés, és ebben a folyamatos mozgásban abszolút semmi nem indokolja, hogy más irányban ne tudjon ez a rendszer mozogni. És talán itt hoznám azt be, hogy amiről itt-ott tettünk már említést korábbi adásokban, amit most a lengyelek, Donald Tuskék militáns demokráciának fogalmaznak meg, ugye ez az ellenreakció. Tehát ami szerintem a mostani mozgásban, tektonikus mozgásban izgalmas, hogy a maga mozgalom, az illiberális erők ugye kiváltanak ellenreakciókat. Ugye most Nepálban erőszakos forradalom volt, Madagaszkárban egyébként szintén a hétvégén ilyen fiatalos lendületi forradalom volt, feloszlatták a kormányt. Tehát elindult az ellenreakció, ami engem meglepett, hogy az USA-ban már tudtak olyan statisztikát gyártani független sajtó oldalán is, ahol kiderült, hogy Trump hatalomra kerülése óta a politikai erőszak eltolódik baloldalra, mert megérkezik az ellenreakció. Tehát a militáns erőszak, miközben ugye az amerikai skinheadek nyugodtan hátradőltek, hogy kiengedték őket, a haverokat a börtönből, és akkor most barbekiúzhatnak, mert Donald Trumpék elvégzik a munkát. Tehát ez egy nagyon érdekes, viszont nagyon veszélyesnek tűnő reakció ellenreakció, mert hogy igazából tényleg nem sokan maradnak, akik érdekeltek lesznek az intézményrendszer fenntartásában. Illetve csak hipotézisként felteszem, hogy van egy pont ebben a liberális demokratikus intézmények lebontásában, amikor már igazából az ellenküzdelem se tud demokratikus eszközökkel megvalósulni, és nem tudom, hogy ez hol van, de azt gondolnám, hogy haladunk e felé. És itt azért lehetnek eltérések majd abban, hogy a nemzetközi térben itt hol és merre tartunk.
Erre volt kérdésünk is, hogy ha az Egyesült Államok hosszú távon is az illiberális irányba mozdulna, akkor a nyugati szövetségi rendszer felbomlik, vagy megváltozik. Amikor a nyugatról beszélünk, mint értékközösségről és szövetségi rendszerről, abba a Trump által vezetett Amerikát is beleértjük. Van már egy ideje, több évtized óta egy olyan gondolkodási iskola, ami ezt a kicsit ezt a periferizálódásként írható le, de hogy inkább az állítása, hogy tehát az, amiket te leírtál most, ez a fajta ilyen a konszenzusos politikai, demokratikus, liberális működésmódokat nem tartják be egyre többen, és hogy így van egy ilyen radikalizálódási, polarizálódási spirál. Ez ugye nyugaton, a centrumországokban és részben itt így Kelet-Európában is mondjuk így a 90-es évek óta, de jó, valójában az államszocialista diktatúrák alatt is van egy ilyen társadalmi stabilitás, azért egy ilyen politikailag lefolytott stabilitás. De hogy ez csak nekünk újszerű, de hogy valójában, ha nem tudom, megnézed Kolumbia történetét, akkor nem tudom én az ezer, hát igazából valójában a függetlenség kivívása óta van egy nagyon kevesebb az ilyen stabil időszak, amikor mindenki elfogadja a játékszabályokat, és valójában folyamatosan a liberálisok és a konzervatívok két polgárháborút harcolnak le az Kolumbiában, aztán ez az egész ilyen baloldali gerilla mozgalmak, a FARC, Mexikóban is zapatistáktól elkezd. Szóval, hogy van itt egy folyamatos a periférián, ez mindig van, ezt sokszor a centrum pénzeli is, tehát a kolumbiai, nem tudom én, konzervatívoknak nagyon sokszor az Amerikai Egyesült Államok adott pénzt, muníciót, fegyvert, és politikai utasításokat. Szóval, hogy csak azt akarom mondani, és hogy van az egyik kedvenc podcasteremnek, az Alex Hokyulinak egy ilyen egész tézise, hogy a brazilizáció, mondjuk így, tehát az, hogy az állami kapacitások meggyengülnek, a társadalmi stabilitás aláásódik, polarizáció, szélsőségesség irányba történő elmozdulás van, és hogy valójában ez jön be kicsit a centrumba most, és hogy a centrum is inkább olyanná válik, mint a periféria. Szerintem ez egy elég érdekes gondolat arra a kérdésre is, hogy mi történik, hogyha ezek a... Hogy én nem azt gondolom, hogy inkább nem azt látnám, hogy egyértelműen megszilárdítják a hatalmukat a Trumpok és a Farage-ok, és majd megoldják a válságokat, és egy ilyen illiberális, stabil rendet hoznak be, hanem hogy itt valójában ők is része egyfajta ilyen, ők is csak egy szereplője egyfajta ilyen destabilizálásnak, és szerintem erre te a bevezetésedbe is utaltál egy kicsit. Szerintem ez nagyon érdekes, de az viszont szintén tagadhatatlan, hogy hát igen, hogy azért hogy van itt egy ilyen nemzetközi hálózat, és tanulnak egymástól, és az, amiről a CPEC-ek kapcsán, és az, hogy nem tudom én, Orbán Balázsnak milyen szerepe van a kapcsolattartásban, de hogy annak idején a nemzetközi kapcsolattartásban, főleg az ilyen családvédő hálózatokban, Novák Katalinnak milyen szerepe volt, mint nem csak hogy mondjam, üzenetvívő, hanem hogy tényleg kapcsolatokat építő, a tanulási networkokat, mintázatokat átvevő, hozó, vivő, aktív szereplő. Nagyon érdekes ilyen szempontból a Bolsonaro fia, a harmadik fia, az Eduardo Bolsonaro, aki most már hónapok óta az Egyesült Államokban van, és lobbizik Trumpéknál, hogy szankcionálják a saját országunkat, szuverenisták apropó, tehát, hogy konkrétan Brazíliának rossz dolgokat kér, lobbízik a Trump adminisztrációnál, hogy ő milyen szerepet játszik ebbe az egész hálózatba. Ő mutatta be egyébként Milley-t Trumpéknak egy csomó ilyen szempontból az egész ilyen amerikai, meg dél, meg brazílien pünkösdista, neopünkösdista evangelikál egyházakkal való kapcsolattartásban nagyon fontos szerepe van a chilei szélsőjobbos Cast nevű csávóval való kapcsolattartása. Szóval, hogy van ennek egy ilyen nagyon érdekes hálózata, és hogy ez szerintem így most, szóval, hogy ez így szintén alakulóban van, ugye Steve Bannonnek volt ez a kísérlete, hogy kiépítsen Európában egy ilyen lázadó networket. Egyébként az Eduardo Bolsonaro-t is ő hozta be ebbe a rendszerbe, mert amúgy Trumpékat annyira nem ilyen, úgy lenézték a Bolsonaro-ékat, de hogy így ilyen dél-amerikai, kb. Így lenézték ahogy leszokták az észak-amerikaiak nézni a dél-amerikaiakat. Na mindegy, szóval, hogy ez nagyon érdekes egyébként, hogy a nyugat, mint projekt, az nekik szintén egy ilyen civilizációs projekt, csak az egy fehér, keresztény, nem liberális, többiektől elkülönülő, még hogyha el is fogadják, hogy joguk, nem tudom, van, és Módiékkal például az együttműködés ezen az alapon működik, hogy ugye ők is valójában a saját civilizációjukat szeretnék felvirágoztatni és megtartani, és egy kicsit ez az ilyen Huntingtoni civilizációkra bomló világ, amiben mindenki, joguk van az indiaiaknak, csak maradjanak ott, virágozzanak fel, mi tökről jól tudunk együttműködni. Szóval, hogy valójában ez is egy nyugat koncepció, egy értékközösség, a keresztény, nem tudom én, Nyilván nem olyan értékközösség, amivel én különösebben szimpatizálnék, de hogy érdekes, most csak így a néző kérdése, hogy igen, hogy azért ebben a nyugatról való beszédben mindig is volt benne, még a liberális nyugatva való beszédben is volt benne egy ilyen, sajnos egy ilyen eurofehér rosszul ért, vagy hát ilyen felsőbbrendűségi tévedés, ami, hogy mi liberálisak vagyunk, meg demokratikusak, meg ott akkor ezek az arabok nem olyanok, meg nem tudom, szóval, hogy ez szerintem alapból benne volt, és ez kicsit meg is ágyaz annak a fajta későbbi nyugat koncepciónak, amit a Trumpék tolnak.
Hát igen, azért ez szerintem egy problémás narratíva, mert tényleg csak narratíva. Tehát ahogy a Nicolas Sarkozy simán elfogadta a Kadhafi pénzét, és most megy érte 4 évre börtönbe, mint ezt múlt héten megtudtuk. Ez a keresztény narratíva Donald Trump szájából pont annyira hiteles, mint hogyha most ez a terrárium mondaná. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván lehetnek hiteles szereplők ezekben a körökben, de hát azért ugye nálunk is pont a református püspök úrnak merült fel a kegyelmi botrányban az érintettsége vagy érintetlensége. Tehát, hogy ezek szerintem már így a közösségi médiás fogyasztási szokásokhoz alkalmazkodó narratíva. Alakítások. Ami még szintén izgalmas, és csak bedobnám zárásként, meg hát ha a hallgatóknak van kedve tovább grasszálni majd, ugye Vég Zsuzsannával csináltunk, Berdini GMF kutatóval egy podcastot régebben arról, hogy néz ki ez, ahogy mi az adásmenetbe írtuk, a illiberális internacionálé. Tehát hogyan működik a patriótákon keresztül az európai szinten, illetve ez a transatlanti kapcsolat, amire te is több helyen, tehát a Steve Bannon, CPAC egyéb vonalakon lehet utalni. Ez egyébként egy teljesen klasszikus építkezés, tehát ahogy ez volt a bal szélen, úgy most a jobb szélen is van, és középen meg megvannak az intézmények, csak ugye azok a paradigma részei, tehát ilyen szempontból azokra nem tekintünk gyanakvással, hogy van x darab alapítvány és mi egyéb, amelyeknek a kivéreztetés, ugye Donald Trumpéknak az egyik legfontosabb lépés, amit ki is hagytunk, ugye a teljes USAID és mindenféle más támogatásoknak a megszüntetését. Tehát milyen szépen összeér most akkor itt a műsor a leja végével, hogy ugye a saját hálózatuk előtérbe tolása, a másik hálózatának a gyengítése történik. Ez hasonlóan festett a hidegháborúban a bal szélső balos hálózatokkal, nem? Tehát, hogy ott is ugye ugyanúgy a szovjetek finanszírozták a vörös hadsereg frakciót, különböző kevésbé látványos és nem feltétlen fegyveres szerveket, pártokat, kommunista pártokat, és aztán mindenki próbálta vívni a csatáját. Ezt a magam részről annyival zárnám, hogy Biztos többen hallották már ezt a VUCA kifejezést, ez ugye ez az angolul a Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, tehát a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság, komplexitás és kétértelműség vagy többértelműség problematika, ugye ez egy világleírás akar lenni, na de hányba született meg? Tehát ezt a 80-as években találták ki az amerikai Volkaricsban, tehát ez, hogy mindig ilyennek látjuk magunk körül a világot, ez is egy dolog. A másik, hogy most szeretjük azt gondolni, hogy tényleg nálunk gyorsult be, tudnék erre érveket mondani. De azért az ezzel való megküzdési stratégiák is itt vannak körülöttünk egy jó ideje. Tehát ha nem akarjuk, hogy a hallgatók a mikrofonjukba dőljenek, vagy a kardjukba, akkor azért mondjuk el, hogy lehet ebben adaptáció, tehát nem gondolom, hogy ennek mindenképpen rossz a vége. Más kérdés, hogy a klímaváltozás egyébként akár most ezeket a harmadik országokban, harmadik világban történő forradalmakat mennyire eszkalálja. Tehát azért, ha végignézünk majd ezeken, és ezt még én is csak most kezdtem el feldolgozni, akkor azért úgy tűnik, hogy itt ezek már elkezdenek összeérni, és ez megint egy szuper izgalmas aspektus lesz, lehet, hogy majd egy későbbi mirodalomba belefoglalhatjuk.
Valószínűleg nyitottabbak az alternatívák, élesebbek a polarizáció, élesebbek az ellentétek, túlfűtöttebb a retorika, ugye social media, de hogy nem az van, hogy ez egy eldöntött meccs, és akkor itt most minden veszve van, hanem hogy hát igen, ezek nyitott végű folyamatok, a történelem általában nyitott végű folyamat, és társ szerveződni kell, kiállni az értékeink mellett, megvédeni azokat, szóval, hogy ez mindig is így volt, szóval soha nem lesz másként, magától nem történnek a dolgok.
Hát akkor szerintem adjuk át a stafétát a hallgatóknak, itt a lehetőség, hogy a következő két hétben ők vitatkozzanak egymással maguk között a komment folyamban, meg leginkább remélhetőleg személyesen a különböző helyszíneken bele tudnak menni ilyen szép mély beszélgetésekbe. Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva jelentkezünk újra, tehát a Partizán Birodalom külpolitikai adása minden szerda reggel, minden második szerda reggel fog hozzátok érkezni, és már jövő csütörtökön az Insta oldalon, illetve a Partizán FB csatornáján meg fogjátok találni a témát, tehát ilyenkor egy hétig mi is azért gondolkozunk azon, hogy mi lenne a legjobb téma, meg hát annyi minden történhet, úgyhogy amikor ezt kitesszük, utána a birodalom@partizan.hu e-mail címre várjuk majd a kérdéseiteket, és nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívak voltatok már rögtön az első adás után. Megköszönjük, hogyha tudjátok támogatni a Partizán munkáját, hiszen amiatt is jöhetett ez létre, illetve most múlt szombaton először két párhuzamos adást közvetített már a Partizán, tehát a közszolgálatiság nyomában újabb repülőrajtot vettünk. Iratkozzatok föl a heti feledi hírlevélrel, Papp Szilárd köztes szabszekjére, illetve hallgassátok a Partizán többi podcastjét, videós, hangos, mindenféle egyéb formában megtaláljátok ezt a külön Partizán podcast csatornán, tehát ne a YouTube videós csatornán keresétek csak. Mindezekről megtaláljátok a bővebb információt a leírásban. Köszönjük szépen, hogy most is velünk voltatok, sziasztok!